Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Visszagondolva az életünkre mindig szembe jönnek azok a tanárok, akik meghatározták a pályánkat. Lehet nem követtük az ő útjukat, lehet követtük. Nem ez a fontos, hanem hogy ott voltak és segítettek. Több évtizeddel később is vissza tudunk emlékezni az oktatási módszereikre, a motiváló képességükre, a fáradhatatlanságukra és a dicséreteikre. Ha pedig a nyomokban léptünk, a tanári hivatást választottuk, akkor a céljaink közé tartozott az is, hogy olyan lelkesedéssel tanítsunk, mint ők. Témánk a hetedikes osztályfőnök. Meghívottunk dr. Kálmán Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum történelem tanára. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Materbe. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorba, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Elsősorban megkérnélek, hogy mesélj a gyermekéveidről.
Kezdjük ott, hogy Marosvásárhelyen születtem, tehát vásárhelyi vagyok, sőt, nagyon büszke vásárhelyi, néha még túlzásba is viszem ezt a vásárhelyi származást. Na most a családom az viszont nem vásárhelyi, tehát nem mondhatjuk, hogy mi egy törzsgyökeres vásárhelyi család vagyunk. Szüleim közül, hát édesanyám, ő Vásárhelyen született, de a nagyszüleim, azok persze itt Vásárhely környéki falvakból származtak, mint tudom, Kisgörgény, Jobbájtelk, és hát fiatalkorukba telepedtek Marosvásárhelyre. Édesapám, ő viszont Nyáradszeredában született, és hát 18 éves koráig ott is élt. Na most a gyermekkoromat azt az Állián töltöttem, aki nem marosvásárhelyi, annak el kell mondani, ugye hát ez egy vásárhelyi negyed, ez igazából a Kárpátok sétánya, de hát ezt a vásárhelyek ezt Áliának nevezik, és nagyon büszke Áliás is vagyok, mai napig is Áliás maradtam, és hát ebből kifolyólag ott jártam a negyedbeli óvodába, majd ott jártam az 1-8 osztály, tehát ugye itt a 16-os általános iskoláról, a mai Friedrich Schiller gimnáziumról beszélünk. El kell mondani rólam azt, hogy én nagyon városi gyerek voltam, mindig is életemben, és hát olyannyira, hogy hát ugye amikor vidékre küldtek a nagyszüleimhez, azt kell tudni, hogy ugye édesanyámnak a szülei, ezt már mondta, ők már marosvásárhelyiek lettek viszonylag korán, édesapámnak az édesanyja, ő viszont Nyáradszeredában élt majdnem életem végig, és hát akkor, amikor lehetett a gyermeket, úgymond hazaküldték vidékre. Na és hát az volt a gond, hogy engem kidobtak vidékre, ami azt jelentette, hogy nem tudom, megittam egy pohár kutvizet, másnap már haza kellett küldeni 39 fokos lázzal. Ha ki kellett menni a nyárádra, fülöd a legborzalmasabb rémálom volt számomra, és úgy kell elképzelni, hogy nem voltam hajlandó semmiféle olyant megenni, ami nagyanyám háztartásában készült, tehát például nem ettem meg a kemencében sült kenyeret. Nekem a városi gyereknek túl kellett menni az út másik oldalára, és bolti kenyeret vásárolni. Tehát, hogy ilyen szinten voltam én városi gyerek. Most persze azért hála a jó Istennek ezekből a dolgokból azért néhányat már levetkőztem. Gyermekkorom meghatározó pillanatai voltak azok, amikor főleg nyári szünetben, szülei munkahelyén töltöttem az időt. Nem tudom, hogy ez vagy csak nálunk volt ez szokás, vagy ez egy általános szokás volt abban a periódusban, úgy, ugye, hát nyáron a szülők dolgoztak, a gyerekkel mit csináljunk, hát néha bejött a munkahelyre, és akkor ott lófrált előre és hátra. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt számomra, itt legfőképpen édesapámnak a munkahelyét élveztem. Édesapám ugyanis katonatiszt volt. El lehet képzelni, hogy egy fiúgyermeknek mit jelentett az, hogy napi szinten bemenjen egy egységbe, vagy egy egységhez, és akkor nem tudom, ott töltse a napot. Ezt úgy kell elképzelni legtöbbször, hogy ebédidőre érkeztem be. Persze édesapám irodai munkát végzett, tehát ebédidőre érkeztem be, és akkor már akkor ugye terjengett az ebédnek az illata az egész épületbe. Ez általában valamilyen ilyen babfőzelékes dolog volt, és általában rosszul kezdtem lenni az illattól, tehát mert megkívántam az ételt, és akkor úgy kezdtük ezt a napot, hogy akkor fogtak és beültettek a katonák közé, hogy a gyermek egyen egyet áll babfőzeléket, és akkor mikor jól lakott, akkor utána következett a nap többi részének az eltöltése. Az igazság az, hogy ez egy jó szórakozás volt, más gyerek nem volt ott, tehát hogy csak az én édesapám engem, de ebből kifolyólag a kollégái mindig elkényeztettek, ugyanúgy asztaltól asztalhoz jártam, mindenki adott valamit, mindenki egy, hol egy fél cukorkát, hol egy fél csokoládét, stb. Tehát én nagyon-nagyon élveztem ott lenni. Volt olyan alkalom, amikor édesapámnak nem volt ideje arra, hogy velem foglalkozzon, és akkor általában egy kiskatonára bízott. Na most az volt a gond ezekkel a kiskatonákkal, tehát a legtöbb az egy egy szót nem beszélt magyarul, általában Kárpátokon túli területekről érkeztek, és ebből kifolyólag nagyon-nagyon fiatalon kapcsolatba kerültem a román nyelvvel. Tehát akarva, akaratlanul felszedtem a román nyelvet, és hát ebből kifolyólag később nem igazán voltak gondok iskolás koromban, hogy én nem tudom, románul kell tanuljak, románul kell beszéljek, románul kell elolvassak a könyvet. Persze a szülők is azért nagy mértékben odafigyeltek, a szüleimnek volt is egy politikája, hogy azért a gyerekre oda kell figyelni, hogy tanuljon meg románul. Például ilyen napjaink voltak, hogy akkor nem tudom, fél napot vagy az egész napot, akkor csak románul beszélünk, azért, hogy tanuljon meg a gyermek. És ez jól is fogott, meg kell mondjam. Igen, nagyon-nagyon sok mindent lehetne még mondani, a gyermekkoros sok jópofa történet van, egy szép gyermekkor volt. Még itt a gyermekéveknél csak annyit akartam mondani, hogy a szüleim nem voltak valami társaságkedvelő emberek. Nem voltunk egy gazdag család igazából, de nagyon-nagyon összetartóak voltunk, soha nem untuk magunkat. De azt kell tudni, hogy én egyedüli gyermek vagyok, és hát mindig is sokan kérdezték, hogy hát de akkor milyen borzalmas, hát nem untad magad, hát testvének, nem, soha az életben nem untam magad, én nagyon élveztem egyedüli gyermeknek lenni, és mivel nagyon-nagyon korán felfedeztem könyvek iránti érdeklődésem, ezért nem untam sosem magam. A szüleim nem voltak kultúremberek, úgymond. De szerettek olvasni. Óriási könyvtáruk volt, és hát természetesen van napjainkban is, nagyon sok könyv volt mindig a házban. Tehát mindig is támogatták, mindig bátorították ezt a könyvek iránti szeretetet, tehát az olvasás iránti szeretetet. És nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak ezzel kapcsolatosan, ugyanis volt a 90-es évek második felében egy nagyon-nagyon nehéz periódusunk, amikor hát édesapám nyugdíjba jött, édesanyám munkanélkül volt, nagyon-nagyon nehéz anyagi helyzetben voltunk. Viszont mindig megtalálták a módját annak, hogy a gyermeknek a kedvenc könyve meglegyen, és soha-soha nem felejtek el két alkalmat. Az egyik az 1996 karácsonya, édesapám éppen azon a nyáron jött nyugdíjba, és karácsonyra nem is tudom, 5 vagy 6 könyvet kaptam egyből, nem életemben nem kaptam annyi könyvet egyszerre, tehát emlékszem a boldogságra, a meglepődésre, hogy 6 könyvet kapok egyszer. Lehet, hogy néha az embereknek úgy furcsán, és főleg a diákjaimnak néha furcsán szokott tűnni, hogy én annyira tudok örvendeni egy darab könyvnek, de 6-nak aztán meg főleg. Később, amikor már nehéz anyagi körülmények között éltünk, akkor is megtalálták a módját, hogy vásároljanak könyvet. Ez a másik történet, amire emlékszem, hogy egy kirakatban a Bolyai utcában láttam meg egy könyvet. Ez egy Vivaldi életrajz volt angolul, és borzalmasan sokba került. Tudom, mai napig is megvan a könyv, ott van az ár cédula rajta. 49 ezer lej volt, amikor az átlag bér 200-valahány ezer lej. Tehát borzalmasan sokba került. És mondhatni, hogy a szájuktól vonták el az ételt azért, hogy nekem könyveim legyenek, úgyhogy ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok.
Ennek a gyermekkornak mely része volt még a rendszerváltás előtt, és melyik utána?
Tehát 1989-ben lettem első osztályos, ez egy nagyon-nagyon különleges év volt számomra. 3 tanítónénink volt egy év alatt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az első tanítónéni az a decemberi események utánig volt valamikor, tehát 90 januárjában egy tanítóbácsink lett, akit én úgy emlékszem, édesapám szerzett idézőjelbe valahogy, és akitől borzalmasan féltünk, ugyanis kegyetlen körmösöket adott, csavarva tépte a fülünket, tehát a fülünktől emelt fel, barkótépés meg ilyen, tehát pirenden volt, ezért nem igazán kedveltem ezt a tanítóbácsit, és aztán utána ő is elment, egy, mit tudom, 3 hónap után, és akkor utána jött egy nyugdíjas tanítónéni, akivel befejeztük az első osztályt. És akkor második osztálytól aztán jött egy még egy tanítónéni, akivel végigvittük a negyedik osztályig, tehát hogy igazából nekem 4 tanítónéni volt, de ebből 3 ebben a furcsa évben, a 89-90-es évben. Mire emlékszem én ebből az évből? Persze a gyereknek mi volt a legizgalmasabb? Azt, hogy otthon ültünk nagyon sokat. Tehát ugye, amikor a decemberi események megtörténtek, akkor hazaküldtek mindenkit, és elég sokáig otthon voltunk. Majd ugye ráadásul jöttek aztán a 90-es márciusi események, azután is volt otthonülés, tehát ez egy elsős gyerek, ez tökéletes volt. De ilyenekre emlékszem, hogy este 8:30-kor rajzfilm, ez hihetetlen, este 8:30-kor rajzfilm, tehát amikor azelőtt, mit tudom én, esetleg szombaton délben volt egy-két rajzfilm, ekkor itt estéről estére, este 8:30-kor rajzfilm, persze jó kis Tom és Jerryk, és a többi, és a többi. Családi szempontból is különleges volt, említettem, hogy édesapám katonatiszt volt, ezért féltünk, hogy mi lesz vele, esetleg bevetésre küldik, nem tudom, 90 márciusában esetleg kivezénylik. Hál' Istennek nem történt ilyesmi, tehát irodai munkásként meghagyták, nem vezényelték ki sehova, tehát nem került nehéz helyzetbe, hogy így fogalmazzak. Viszont nem nagyon volt otthon, tehát hogy ebbe a pár hónapban, ez a forradalom és március események közötti periódusban édesapámat nem láttam nagyon-nagyon sokat, hiszen ők állandó készülénlétben voltak, ő az egységénél volt, nagyon ritkán jött, éppen hazafutott, esetleg megmosdott, mit tudom én, valami otthoni kaját, felpakolt magának és rohant vissza. Volt olyan eset, hogy mi mentünk el hozzá, és akkor olyankor kijött a kapuba, és hát ez egy felejthetetlen emlék, amikor apámat látom teljes katonai uniformisban, pisztollyal az oldalán, tehát ez egy fiúgyermeknek persze, ez is egy nagyon érdekes élmény volt. Talán érezhető volt abból, ahogy itt az édesapám katonai karrieréről, és egyáltalán itt a katonaságról beszéltem, hogy mindig is volt egy ilyen vonzalom, hát a katonaság iránt, nem a katonai karrier iránt, tehát az soha az életbe. Szerintem édesapám sem szerette volna, hogy én a katonai karriert kövessem. De valamilyen szinten megmaradt ez a vonzódás olyan szinten, hogy kedvelem a katonai zenét, és kedvelem a katonai parádékat, de ez ennyiben kimerül a katonai karrier iránti vonzalom. Meg még ilyenekre emlékszem, hogy néhány nap múlva engem végül is a nagyszüleimhez küldtek, a nagyszüleimhez nem vidékre érdekes módon, hanem csak a Tudor negyedbe, tehát édesanyám szüleihez. Hát ugye édesapám ben volt az egységénél, édesanyám dolgozott, tehát iskola nem volt, tehát nem volt mit kezdjenek velem, és a Tudorba voltam, amikor forradalom néhány eseménye végbe ment, tehát például emlékszem arra, hogy amikor Ceausescu-t elfogták, akkor is a Tudorba volt. Voltam a nagyszüleimnél, tehát amikor Ceausescu-t ugye, tehát élőbe közvetítik azt, hogy ugye a két éltűből szedik ki őt és feleségét, és emlékszem, hogy gyerekként ez nekem egy borzalmas élmény volt, hogy hát egy idős bácsit ugye tépásznak, kitérve emlékszem, hogy el is pityeregtem magam ettől látványtól, emlékszem nagyapámra, aki rám förmett, hogy fejezzem be már ezt, mit bőgöket. Ez egy jó dolog, hogy végre megtörtént ez. Nyilván én nem értettem, hogy itt most mi lehet abban jó dolog, hogy egy idős nagyapámmal majdnem egy idős bácsit ugye ráncigálnak ki egy autóból. Ami viszont mély nyomot hagyott, az az igazság, hogy nem emlékszem, hogy melyik dátumon történhetett, egy óriási tömegnek, csendes, gyertyás tömegnek a vonulása a Tudorban a Kutezáncei utcán végig, és erre mai napig is emlékszem, és ez egy olyan mély nyomot hagyott, még egyszer egy óriási tömeg csendben gyertyákkal, és ugye később fel is került oda az egyik tömbháznak az oldalára, ugye én az valami ilyesmi ott, hogy Zsosz kommunisti, vagy valami ilyesmi, aztán eltüntették, az nagyon sokáig ilyen emlékként ott volt. És hát visszamentünk, ugye 89-es események után visszamegyünk januárba, az első érdekes fordulat, tanítónk, ugye azt mondja, hogy fogjunk neki, és a könyveinkből kezdjük el kitépegetni mindazokat a lapokat, amelyeken ugye a Ceausescu vagy a Ceausescu házaspár van. És hát egy kezdeti meglepődés volt, ami utána egy ilyen vad tépegetésbe ment. Tehát emlékszem mai napig is, hogy kezdjük kitépegetni az ABC-s könyvekből ezeket a lapokat. Persze voltak okosabbak, mint például én, aki úgy gondolta, hogy egyes lapokat nem tépünk ki, hanem az ollóval elkezdjük a szemeiket kikaparászni, illetve össze-vissza szurkálni. Tehát ez kezdetben egy jó ötlet volt, utána meg rájöttünk, hogy igen, csak ezzel össze-vissza szurkáltuk a teljes ABC-s könyvet, hiszen nyilván nem csak a képet érintették ezek a szurkálások, ezek az ABC-s könyvek, ilyen kordokumentumok, mai napig is őrzöm őket, megvannak természetesen nagyon izgalmasak, nagyon jó pofák. És akkor még ilyesmire emlékszem, hogy nem tudom, Tudorból, tehát a nagyszüleimtől hazaérkezem, most ez decemberben van, vagy márciusban van, ez már egy kicsit összefolyik, tehát ugye a szétvert főteret látni, a szirénákat hallgatni állandóan, hiszen azok, akik éltek, akkor tudják, hogy ezt állandóan bevetették, ugye megszólaltatták ezeket, és azt a félelmet, amit ezek a szirénák okoznak, megmondom ezt, hogy mai napig se kellemes élmény akkor, amikor néha ezeket a szirénákat, ugye tömbházak tetején lévő szirénákat beszokták indítani.
A kisiskola után milyen meghatározó mozzanatai voltak az iskolának és a különböző tanintézményeknek?
Tehát ugye 16-os általános iskola 1-8, és hát utána a felvételi a Bólyaiba, sikeres felvételi a Bólyaiba, tehát következtek a bólyais évek. Ha az 5-8-as periódust kell venni, tehát a gimnáziumi periódust, akkor azt el kell mondjam, hogy nagyon fontosak voltak számomra a történelem és a zene órák. Tehát én imádtam a zenét. Bennek is az előzménye igazából az, hogy nagyon érdekes, a családban soha nem volt semmiféle zenegép, tehát a rádiót leszámítva nem volt, magnó. Nem tudom, hogy volt, de nem volt. Tehát a szüleimnek nem volt. és az első kazettofonunkat azt valahol 94 vagy 95-ben vásároltuk meg, és akkor hamar mellé két kazettát is vettünk. Nagy választék nem volt, az édesanyám úgy gondolta, hogy akkor két Strauss kazettát, ifjabb Johann Strauss kazettát vásárolunk meg. A harmadik kazettám az egy Mozart kazetta volt. És ettől a pillanattól kezdve én bolondja lettem a klasszikus zenének, tehát én gondolom, hogy klasszikus zene nélkül én nem tudnék élni. Hát nem tudom, hányadikos lettem, 6-7-es, nem tudom, valami ilyesmi, amikor ez a két kazetta házba került, és ezeket persze agyon hallgattam, tehát imádtam zenét, el kell mondjam, hogy azóta is én egy Strauss őrült vagyok, tudom, hogy nagyon soknak nem tetszik, mármint a Strauss. 5-8-ba nagyon-nagyon szerettem a zenét, ha bár az az igazság, hogy 5-6-ba egy olyan tanárunk volt, aki valamiért nem támogatta nekem a zene iránti érdeklődésemet, illetve akkor még az éneklés iránti érdeklődésemet, soha nem felejtem, mert mit jelent ugye egy-egy tanárnak a mondata vagy véleménye, mai napig is előttem van, amikor közbe szól, egy, nem tudom, egy énekora kellős közepén, hogy ne halljam a bika hangodat. Ezt annyira megszégyeltem magam ettől, hogy onnantól kezdve csak tátogtam zeneórákon, addig a pillanatig, ameddig 7.-8. egy új tanárnő nem jött, megkérdezte, hogy te mit tátogsz ott? És mondtam, hogy hát nekem bika hangom van, úgyhogy tehát muszáj tátongjak. És akkor tudom, hogy felszólított, és mondta, hogy énekelj. És akkor énekeltem, és mondta, hogy neked egy csodálatos hangod van, úgyhogy ezután tessék énekelni. És innentől kezdve a zene iránti szeretett azért tovább nőtt, és én nagyon-nagyon kedveltem a zeneórákat, nagyon szerettem. És ennek a tanárnőnek köszönhetően. Na most a középiskolában ez a persze tehát a történelem köré épült nagyon-nagyon sok minden, tehát 1997-ben induló történelem társam tudomány osztálynak voltam a tanuló, ez addig nem létezett. Tabójaiban ez egy új dolog volt, és hát akkor nagyon-nagyon sok versenyre kezdtünk járni, de volt is egy kis csapat, akikkel 4 éven keresztül mindenféle belföldi és külföldi versenyre eljártunk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kis csapat volt, mert ebből a csapatból én voltam az egyedüli, aki igazából történelemtársadalomtudomány osztályban volt. Többiek mind más osztályokban voltak, természettudomány osztály és a többi, de összekötött a történelem iránti szeretet. És ez egy nagyon jó pofa csapat volt, abból kifolyólag nagyon jó hangulat volt mindig, amikor mi elutaztunk ezekre a versenyekre. Kitűnő eredményeket értünk el, de nagyon-nagyon jól szórakoztunk mindig, és én imádtam ezzel a kis csapattal együtt lenni. Ugyanakkor érdekes volt az osztályfőnökeimmel való kapcsolatom is. Tehát úgy az 5-8-as osztályfőnököm, mint a 9-12-es osztályfőnököm nagyon hamar rájöttek arra, vagy viszonylag hamar felismerték, hogy talán többre is képes a gyerek, és például a kokáért 6-ba vagy 7-be egy osztályfőnöki óra tartását rám bízták. És ez megint egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Nem felejtem el az első osztályfőnök órát, amit kellett tartsak az osztálytársaimnak. Ez Johann Sebastian Bach élete volt, tehát igazából egy könyvöt fel kellett dolgozni, és akkor Bachnak az életét mutattam be, és hát ez később aztán középiskolában folytatódott tovább. És ez nagyon-nagyon sokat segített. Persze abból a szempontból, hogy az előadói képességeim fejlesztése, és a többi, persze ez rendben van, de nagyon sokat jelentett abból a szempontból, hogy tanáraim bizalmát élvezhettem. Ez egy életre szóló lecke volt, úgy gondolom, és amit én azért úgy próbáltam osztályfőnökként és tanárként tovább vinni.
És akkor mikor jöttél rá arra, mikor döntötted el, hogy a történelem lesz a te utad? Mikor lettél a történelem szerelmese?
Nagyon-nagyon korán, 4. koromban. Lehet, hogy hihetetlenek tűnik, tényleg így van. 4. koromban találtam egy történelem tankönyvet otthon, ami az édesapámé volt, de nem az ő diákkorából, hanem már miután már ő katonatiszt volt, nem tudom, kötelezték őket mindenféle továbbképzőre járjanak, idézőjelben továbbképzőre, és akkor volt egy ilyen hát románok történelme tankönyv, ez nagyon-nagyon megtetszett. Tehát valamiért felkeltette az érdeklődésemet, hát a képek, meg nem tudom, tehát hogy nagyon-nagyon érdekesnek találtam. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy azt hiszem, hogy még korábban egyszer édesapám hazahozott egy köteg életi tudományt. És hát ez egy új világot nyitott meg számomra, hogy elkezdtem ezt a köteg élet és tudományt összefaricskálni. Hát ez azt jelentette, hogy tematizálni, különböző füzeteket készítettem, és akkor kivagdosta ebből az élet és tudományból, és a különböző témákat, tehát mit tudom, voltak. Történelem, akkor régi autók, tehát ezek mai napig is megvannak. Ez nem tudom, ezt heteken keresztül csináltam ezt a faricskálást, és akkor ragasztottam és tettem, vettem. Na, tehát, hogy ez az első találkozás a történelemmel, 5. viszont nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy egy kitűnő történelem tanárom lett. Ő a 16-os iskolában, illetve a 9-es iskolában tanított, úgy hívták, hogy Tolokán Márton, sajnos múlt időbe kell már róla beszéljek, és ő óriási hatással volt rám, ez az igazság. Egy olyan ember volt, akinek szenvedélye volt a történelem, és szenvedélye volt a tanítás. Képzeljük el, hogy itt ugye 90-es évek közepéről beszélünk. Semmiféle digitális segédeszköz nem létezik. Hát még a kazettofon is óriási nehézség behozni egy órát, tehát nincs. Mégis ez az ember, ez biciklin járt, mindig két nagy táska fel volt téve a biciklire, és akkor ebből a táskákból, hát ebből csodák jöttek elő. Képek, amivel szemléltette a mondani valóját. Tárgyak. Szenvedélyes gyűjtő volt, tehát egy-egy adott pillanatban előhúzott egy eredeti római pénzt. Hát ez egy csodálatos dolog, szerintem mai napig is érdekes egy diáknak, tehát főleg egy ötödikes, hatodikosnak, hogy kivesznek egy római pénzt, és a kezedbe teszik, hát ez egy csodálatos dolog volt. Tehát ez az egyik, tehát a szenvedélye, tehát azt, hogy átadja minél jobban a tudását a diákoknak. És ez nagyon fontos, ez a tanár, ez egy önzetlen tanár volt. Soha nem kergetett el, amikor egy kérdéssel fordultál hozzá. Soha nem kergetett el, amikor segítségre volt szükséged. És azt is el kell mondjam, hogy én később is tartottam vele a kapcsolatot, miután elvégeztem a gimnáziumot, utána középiskolásként is kapcsolatban voltunk. Óriási könyvtára volt, hihetetlen könyvtára volt. Én onnan gyűjtöttem a versenyekhez az anyagot, tehát az ember nem szakította meg a kapcsolatot, továbbra is jártam hozzá, kölcsönzött nekem könyvet, nagyon jókat beszélgettünk, kitűnő tanácsokat adott, és egyáltalán büszke volt arra, hogy a diákjának egy ilyen típusú előmenetele van. Azt is el kell mondjam még, hogy szenzációs előadó stílusa volt. Nagyon-nagyon jól magyarázott. Imádtuk az óráit. Szerintem a társaságban én nem tudok róla, hogy valaki történelem tanár lett volna rajtam kívül, de attól nem volt olyan, aki ne élvezte volna, aki ne csendbe ült volna ezeken az órákon. És azt is el kell mondjam, hogy történelmet 5-8-ban, és lehet még 9-12-ben is úgy tanultam, hogy az ő helyébe tettem magam, és akkor úgy képzeltem el, hogy én azt a leckét, amit tanulok, akkor én most azt próbálom megtanítani valakiknek az ő stílusába. És én szerintem nagyon sok mindent hoztam, hoztam magammal belőle ebből az előadói stílusból. Tehát szerintem, hogyha most valaki leülne és elkezdené ezt boncolgatni, akkor szerintem nagyon-nagyon sok minden van ebből a tanárból bennem.
Amikor elindultál akkor a történelem ösvényén, inkább történésznek, vagy már egyből történelem tanárnak készültél?
Mindenképpen tanárnak. Tehát ott volt ennek a tanárnak, az általam már említett tanárnak a példája. Tehát mindenképpen tanár szerettem volna lenni, és minél jobban hasonlítani ugye az én példaképemre. Aztán 8. végén egy picit változott a helyzet, ugyanis mikor befejeztem a gimnáziumot, bejutottam a középiskolába, akkor jött egy nagyon nyugalmas nyár, és akkor vásároltak nekem egy könyvet. Ez vásárhelyek által nagyon jól ismert Keresztes Gyulaféle, Maros megyei kastélyok és udvarházak. Akkor én belebolondultam ebbe a könyvbe, olyan szinten, hogy szerettem volna a legtöbb kastélyhoz eljutni valahogy. És az én édesapám, aki persze minden hülyeségemet támogatta, a hülyeség idézőjelve, azt mondja, jó, hát akkor ezt tegyük meg. Persze nekünk autónk nem volt. Tehát akkor hogy? Hát akkor vagy vonattal, vagy biciklin. És akkor körbe bicikliztünk ketten nagyon-nagyon sok kastélyt, rengeteg kalandba volt részünk, ezeket most nem részletezem, de ezek az a kastélyokhoz való eljutás azt jelentette számomra, hogy talán többel is szeretnék, vagy mással is szeretnék foglalkozni, mint a történelem tanításával. Úgyhogy már mikor középiskolában voltam, akkor már azért elkezdtem vacilálni azon, hogy itt most tanár, vagy történész, vagy hogy kell ezt csinálni, és később aztán végül is ugye egyetem alatt kikristályosodott az, hogy jó, akkor itt persze tanár, mert végül is én szeretek tanítani, de ugyanakkor nem tudom félretenni a kutatást sem. Habár el kell mondjam azt, hogy nem egy egyszerű dolog a kettő együtt. Persze tudom, hogy szoktak nagyon sokan beszélni arról, hogy kutatótanár. Tudom, hogy azt hiszem, hogy Magyarországon most egy külön minőség. De azért Bolya is tanárként ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogy Bolya is tanárként történészi munkát, kutatásokat végezzél, azért nem olyan egyszerű. De bevallom őszintén, hogy számomra egyik a másik nélkül nem igazán tud létezni.
És akkor hol kezdődött el a tanári pályád?
Nagyon egyszerű történet, az egyetem elvégzése után versenyvizsgáztam, és abban a pillanatban a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára lettem. Tehát én nem tanítottam máshol, csak a Bolyaiba, tehát úgymond én visszatértem a Bolyaiba idézőjelbe, tehát nekem nincsenek olyan történeteim, mint a kollégáim szokták mondani, hogy ugye 90 előtt kezdtük Moldvába, Havasalföldön, vagy kezdtük ugye általános iskolákba, vagy más, nem tudom, városszéli középiskolákba, és aztán utána bekerültünk a Bolyaiba. Én egy privilegizált helyzetben voltam, ezt én beismerem, tehát nekem ilyen tapasztalataim nincsenek, úgyhogy én most már ugye 16. éve ugyanabban az iskolában tanítok, megjegyezve azt, hogy nem is tanítottam máshol. Azt még itt elmondanám, hogy én mikor a Bolyaiba kerültem tanárként 2005-ben, abban a pillanatban osztályfőnök is lettem. Ez egy nagyon-nagyon kemény dió volt, tehát egy komoly kihívás. Ugye az a gyerek, aki még órát sem tanított az életben, rögtön osztályfőnök lesz, de egy érdekes pár évet jelentett, és van is egy nagyon jó pofa történetem. Képzeljük el, hogy ugye egy 14-15 éves gyerekekről van szó, tehát 9-esek, én pedig vagyok, nem tudom, 22 éves. Tehát azért nem egy nagy korkülönbség. Mondták a diákeim, tehát akiknek osztályfőnöke volt, tehát mesélték az első napjukat, hogy megérkeztek, leálltak a sorba, megtalálták az osztályukat, és akkor várták az osztályfőnököt. És az osztályfőnök nem jött. Elkezdődött ugye az évnyitó, nézték, hogy mindenkinek van osztályfőnöke, ott vannak az osztályok élén, náluk senki nincs. És kezdték felolvasni, hogy akkor a 9A, ez az osztályfőnök, 9A. És akkor mikor hozzájuk értek a 9F-hez, akkor kiderült, hogy az a srác, akit ők az osztálytársuknak hittek, az az osztályfőnökük. Tehát, hogy ők meg voltak győződve, hogy én, az a fiatal 22 éves, aki nem hogy 22, de meg 18-at sem mutatott szerintem, hát az igazából az osztálytárs. Tehát, hogy így kezdődött a mi kapcsolatunk. Ezt mi szoktuk mindig mondani ezzel az osztállyal, hogy együtt nőttünk fel. Egy érdekes periódus, egy érdekes 4 év volt.
És akkor milyen volt az első tanóra? Mint történelem tanár, nem mint osztályfőnök?
Nem emlékszem, megmondom őszintén. Emlékszem az első tanórákra. És persze rögtön azt a hibát követtem el, minden kezdő tanár, hogy rengeteget követel. Tehát én jöttem az én tudásommal, és akkor azt követeltem, és akkor óriási mennyiségű anyagot próbáltam feladni, aminek az lett a következménye, hogy persze legtöbb esetben nem tudtam tartani az ütemtervet, tehát mindenből ki voltunk csúszva, bár bevallom, hogy mai napig se tudom tartani, úgyhogy... De mivel rengeteget próbáltam leadni, rengeteget próbáltam követelni, megtöltöttem az osztályokat rossz jegyekkel, és a többi, és a többi. Hát ez tartott úgy egy, nem tudom, egy fél évet, vagy egy évet. Utána meg átestem a ló másik oldalára. Ezt azért érdekes elmondani ezt, mert ilyenkor derül ki egy-egy mentornak a fontossága, vagy a mentor hiányának a fontossága. Tehát arról beszélünk, hogy fiatal tanárok bekerülnek a rendszerbe, és igazából teljes mértékben magukra vannak hagyva. Tehát kezdjen, amit akar, csinálja, hogy akar. Ha pedig nem csinálja jól, akkor aztán Isten ments, és akkor elővesszük. Tehát ez a probléma, hogy a mentor hiányzik, az, aki ott legyen legalább egy évet annak a fiatal tanárnak a háta mögött, és segítse, hogy hogy kell megoldani helyzeteket. Persze természetesen nem azt mondom, hogy nem voltak kollégáim, akik sokszor volt tanáraim, ugye hát el tudjuk képzelni, milyen volt visszakerülni 22 évesen, és a volt tanáraimmal kollégának lenni. Hát persze voltak kollégák, akik próbáltak segíteni, akik jó tanácsokkal láttak el. De ugye azért ez nem helyettesíti egy mentornak a létezését, aki ugye szisztematikusan szakemberként ott áll a fiatal tanár háta mögött. És én ezt éreztem ennek a mentornak a hiányát. Igen, történelem órára kérdeztél, látom még az osztályfőnökéről, még annyit, bár arra sem emlékszem az első osztályfőnök órára, de emlékszem az első szülőértekezletre, ami megint egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis én elterveztem ezt a szülőértekezletet, meg is tartottam, és az adott pillanatban az egyik szülő felállt, és azt mondta, hogy kedves osztályfőnök, szülőértekezletet nem így kell tartani. Ezt nem így kell csinálni, hanem így kell csinálni, és felsorolt, hogy így, pont. Na hát én teljes mértékben meg voltam, semmisítve. Nem tudom igazából, hogy utána megfogadtam-e a tanácsát, vagy nem. Szerintem annyira nem, hanem továbbra is úgy csináltam a szülőértekezleteket, ahogy én jónak láttam, és gondolom, hogy azért nem voltak ezek a szülőértekezletek annyira rosszak, de ez megmaradt, mint most már jópofa emlék. Akkor nem volt egy kellemes emlék.
A Bolyai Farkas elméleti liceumban van két tanár, akinek a nevét mindig tapsvihar követi. Az egyik Szőcs Imre, aki már szerepelt az Alma Mater műsorban, a másik pedig te. Milyen érzés megkapni ezt a tapsviharat, és milyen érzés volt először meghallani?
Először ez a saját osztályom részéről jött, és akkor ezt én úgy gondoltam, hogy hát nyilván az osztály az mindig támogatja, szereti az osztályfőnökét, ezt azt tudom, hogy nem mindig van ez így, de általában az osztályfőnökét szereti, és akkor mindig valahogy kinyilvánítja a tetszését. Akkor kezdett megváltozni a helyzet, amikor rájöttem arra, hogy nem csak az osztályom teszi ezt, hanem más osztályok is, vagy tanítványok, és hát akkor vált picit nyilvánvalóvá, amikor esetleg nem voltam osztályfőnök, tehát nem volt osztályom, és mégis a név hallatán volt egy-egy ilyen tapsvihar, vagy nem tudom, hogy nevezük. Jól eső, és természetesen büszkeséggel tölt el, egyfajta elégtétel is, elgondolkodol azon, hogy talán mégiscsak valamit jól csinálsz, és persze én merem remélni azt, gondolom azt, hogy ez nem feltétlenül a történelem tanárnak szól, hanem Kálmán Attilának, az embernek.
Melyik volt az a pillanat, amelyet a legkiemelkedőbbnek tartasz eddigi karriered során?
Nem lehet egyet kiemelni, több van, és én általában arra vagyok büszke, amikor a középiskola elvégzése után összefutok egy-egy diákkal, és azt mondja az illető diák, hogy emlékszem arra, amit tanár úr ekkor és ekkor mondott. Emlékszem arra a beszélgetésünkre ekkor és akkor, amely megváltoztatta az életemet. Ilyenkor érzem azt, hogy nem hiába való a munkám. Ilyenkor érzem azt, hogy nem csak egy történelem tanár vagyok, hanem igenis egy pedagógus. Ugyanakkor nagyon fontos, persze szakemberként az is, hogyha a diákjait közül vannak olyanok, akik a történelmet választják, mint életcél, nem csak egy szakma. Tehát nagy-nagy büszkeséggel tölt el az, hogy most már néhány éve mindig van egy-egy diák, aki a történelmet választja.
És melyik az a pillanat, amelyikre nem vagy büszke, vagy a legkevésbé vagy büszke, illetve eltörölnéd, ha lehetne?
Hát ebből is sok van. Sajnos a tanár sok esetben fáradt, rossz kedvű. Persze tudom, hogy mindig azt szoktuk mondani, a tanár hagyja ki a fáradtságát, lépjen túl ezen. Ebben a műsorban is nagyon sokat beszélgettetek erről. Persze ez nem mindig olyan egyszerű. Az ember mond olyan dolgokat a diákjainak, amire nem büszke. Mond olyan dolgokat, amelyek visszajönnek évek múlva. Tehát azért mondtam az előbb is azt, hogy bizony-bizony diákok megjegyzik a szépet is és a rosszat is, és lehet, hogy majd visszaköszön valahol. Tehát voltak olyan helyzeteim, amikor hát bizony nem úgy álltam hozzá egy helyzethez, nem viselkedtem úgy egy diákkal, ahogy a státusom megkövetelte volna. Tehát voltak ilyen helyzetek. Ami talán a legszomorúbb számomra az az, hogy volt egy osztályom, ahol hát az egyik diáknak a helyzete, mondjuk azt, hogy rosszra fordult, és nem igazán tudtam segíteni neki ebben a helyzetben, tehát végül is oda jutottunk, hogy meg kellett váljunk ettől a diáktól 11. végén, és ez nekem egy nagyon-nagyon szomorú dolog volt akkor is, most is. Én úgy éreztem, és úgy érzem, hogy osztályfőnökként talán többet tehettem volna érte.
A diákok a diákjait közül kevesen tudják, hogy egyetemen is tanítasz. Mikor jött be ez az oktatási vonal az életedbe?
Nem olyan régi ez a kapcsolat. 2 évvel ezelőtt egy éves kolléga ajánlásának köszönhetően kezdtem el az egyetemen tanítani. Pontosabban az ő kurzusait vettem át. Ez azt jelenti, hogy 2. és 3. éveseket tanítok, magyar történelemre, román történelemre, és hát igazából főleg, megmondom őszintén, gyakorlati dolgokat próbálok nekik tanítani, és hát ami egy nagy tanulság volt számomra, az volt, hogy megint rájöttem arra, hogy a legtöbb esetben valahogy nem megy tovább a középiskolai tudás anyag. Tehát hihetetlen módon a legtöbb diákomnál, tehát egyetemistámnál, hogyha nem is létezett volna középiskolai történelem oktatás, és ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon furcsa dolog, tehát hogy majdnem néha nulláról kell kezdeni ezt. Az egész, de függetlenül ettől nagyon-nagyon szeretem.
Ha választani kellene, akkor inkább iskola vagy egyetem? És miért?
Inkább egyetem. Nagyon fontos lenne nekem közelebb lenni a kutatáshoz, és közelebb lenni a tudományos élethez. Tehát úgy érzem, hogy ugye középiskolai tanárként azért, és főleg bújja is középiskolai tanárként, nagyon nehéz a tudományos életben részt venni. Érthető okok miatt. Tehát, na most én gondolom azt, hogy egyetemi oktatóként azért a tudományos életben való részvétel azért könnyebb.
Ha újra kezdhetnéd, akkor is a történelmet és a tanári pályát választanád, mint hivatás?
Igen, határozottan igen. Én 4. osztálytól foglalkozom történelemmel, történelem része az életemnek. A történelem az, ami hagyott cserben, nem vert át. Amikor baj volt, vagy nehéz pillanatok voltak az életben, akkor én mindig a történelembe menekültem. Tehát kétségkívül történelemmel foglalkoznék, a tanítás pedig, hát az egy létszükséglet számomra. Egyfelől, mert szükségem van a reflektorfényre, És ugyanakkor szükségét érzem, hogy továbbadjam a tudást. Gyerekkoromtól, ahogy elolvastam egy könyvet, szükségét éreztem annak, hogy valakinek elmondjam. Tehát, hogy megosszam ezt, nem tudom magamba tartani az érdekességet, az információt, a tudást. Tehát szükségem van arra, hogy valakinek, valakiknek ezt el tudjam mondani, tovább tudjam adni.
Hol látod magad 10-15 év múlva?
Nem egy egyszerű kérdés. Lehet jó lenne egy családot alapítani, illetve szakmai téren talán jó lenne többet foglalkozni a kutatásaimmal. Ki kellene adjam a doktori tézisemet, amelyet ezelőtt 7 évvel írtam, és még nem sikerült kiadni. Nem tudom, remélhetőleg, hogy mindezek majd teljesülnek.
Attila, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége voltál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kálmán Attilának, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum történelem szakos tanárának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb augusztus utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!